Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok most meg Istenünk szavát, amint a szól hozzánk Nehémiás könyvének 9. fejezetéből, az első verstől a 6. versig a következőképpen. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és ősei bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Azután fölállt a léviták emelvényére Jésua, Báni és Kadmiel, Sebanyá, Bunni és Sérébjá, Báni és Kenáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz, az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták, Jésua, Kadmiel és Báni, Hasabnájá, Sérébjá és Hódíjá, Sebanyá és Petahjá, jöjjetek, áldjátok Isteneteket, az Urat örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Uram, Te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Előtted borul le az ég serege. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ez az imént felolvasott igeszakasz Isten népének a lelki megújulását írja le. És ma olyan időket élünk, amikor talán senki előtt nem titok, hogy úgy érezzük, hogy nagyon nagy megújulásra, alapvető megújulásra van szüksége a keresztény egyháznak. És Nagyböjt, ugye most kezdődött el néhány napja, Nagyböjt kezdetén is érdemes efelé fordítani a tekintetünket, a megújulás felé, hiszen a böjt célja mindig a megújulás. És hadd kezdjem most ennek a mai igénynek az utolsó versével, újra felolvasom most az utolsó versét a mai ige szakaszunknak. Uram, Te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak. Előtted borul le az ég serege. És bár ez az utolsó verse a mai igénynek, mégis ezzel akartam kezdeni, mert ha azt akarjuk, hogy Isten megújítson bennünket, vagy megújítsa az egyházat, az első lépés, amit nekünk e felé meg kell tennünk, hogy elismerjük Istent Istennek. Vagyis elismerjük azt, hogy ő az egyedüli és mindenható Úr, hogy rajta kívül nincsen semmilyen más Isten, az ő kezében viszont ott van minden hatalom. És hogyha ezt elismerjük, akkor már van kihez fordulnunk, hogy kérjük tőle a megújulást. És Istennek mind a két tulajdonsága fontos, amit ebben az igében szerepel, és az első az, hogy Uram, Te vagy egyedül. Vagyis, hogy nincsen más Isten, nincsen más Úr. És amennyire egyszerűnek tűnik ezt kimondani és elvéletben elfogadni, annyira nehéz megélni e szerint az életünket. Ugyanis, ha csak arra gondolunk, hogy mi a legnagyobb félelmünk talán azzal kapcsolatban, hogy meg fog-e újulni az egyházunk, az egyház, hát az a legnagyobb félelem, hogy ennek a megújulásnak más emberek és Istenen kívül más hatalmak is az útjába állhatnak. Keresztbe tehetnek neki. Attól félünk, hogy Istent meg lehet akadályozni az ő tervének a végrehajtásában. És hogyha elhisszük ezt a hazugságot, akkor az az egyháznak is nagyon a kárára lesz, mert akkor elkezdünk emberi elvárásoknak megfelelni, ahelyett, hogy Isten akaratát keresnénk. És hát Ennek a félelemnek a következménye például az, hogy itt vagyunk most a reformációnak az 500. évében, és talán a világ is kicsit odafordul, akár az evangélikus egyházhoz is, kapunk lehetőséget arra, hogy elmondjunk néhány gondolatot, és ha viszont emberi elvárásoknak akarunk megfelelni, akkor éppen a reformáció 500. évében pont a lényeget nem fogjuk elmondani. Nem fogunk Jézus Krisztusról beszélni, nem fogunk arról beszélni, ami a reformáció lényege is volt, hogy megismerhetjük az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét, hogy a bűneinkre bocsánatot találhatunk Istennél, azért, mert az Isten fia feláldozta önmagát értünk. És hogy erre mindnyájunknak szüksége van. Mert aki ezt nem fogadja el tőle, az örökre elkárhozik. Aki viszont elfogadja tőle, az a mennybe juthat. De ha emberi elvárásoknak akarunk megfelelni, erről nem fogunk beszélni. Mert ez politikailag nem korrekt, ugye ez a kifejezésre. Hogyan mondhatjuk bárkiről azt, hogy Isten a pokorra fogja küldeni? Nem Isten küldi, hanem ő választja ezt a helyet. Hogy mondhatjuk azt, hogy az emberek bűnösök? Hát majd úgyis mindenki Istenhez megy. A Biblia nem ezt tanítja. És amíg nem hisszük el azt, hogy Isten az egyedüli Úr, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen út az Atyához, addig viszont hiába is várjuk az egyháznak a megújulását. Uram, Te vagy egyedül. Amint ezt őszintén ki tudjuk mondani Isten felé, minden fenyegetőnek tűnő vagy fenyegető erővel szemben is, akkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy békesség költözik a szívünkbe. Erő árad belénk a Szentlélek ereje. És bizonyosságunk lesz, hogy igen, rábízhatjuk magunkat erre az egyetlen és mindenható Úrra, akinek minden hatalma kezében van. Hiszen ez az egyetlen Úr nem csak egyetlen, hanem valóban végtelenül hatalmas is. Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak. Előtted borul le az ég serege. Azon kívül, hogy nagyon jól hangzik ez, hát mit is jelent ez a gyakorlatban? Nem más, mint hogy egyszerűen mondva, ha Isten azt akarja, hogy megújuljon a keresztény egyház, akkor meg fog újulni. Ha pedig Isten ezt nem akarja, akkor nem fog. Erről köthetünk mi bárhogyan is. És mi következik ebből? Az, hogy egyetlen feladatunk van csupán, az, hogy megértsük Isten akaratát, hogy mi az ő akarata velünk, és hogy azt szerint cselekedjünk. Eddig tehát valószínűleg érthető, hogy második lépésként, a megújulás felé vezető második lépésként az a feladatunk, hogy erre az egyedül és mindenható Istenre rábízzuk magunkat. Megértsük az ő akaratát, és engedelmeskedjünk is neki. És ha ezt tesszük, akkor már is kész a megújulás. Igen, ám, de felmerül egy nagyon fontos kérdés, hogy hát ezt hogyan tehetjük meg, hogyan lenne ez lehetséges. És hát éppen ebben adhat nekünk sok segítséget ez a mai ige szakaszunk. Azoknak az akadályoknak az elgördítésében, amik meggátolnak bennünket abban, hogy Istent egyedüli és hatalmas Úrnak lássuk, és hogy megértsük és meg is cselekedjük az ő akaratát. Tehát ennek a második lépésnek a megtételében segít a mai igény. És nézzük meg, hogy mi is történt itt, amiről a mai igény szól. Nehémiás könyvéből olvastam ezt az alapigét. Nehémiás könyve a zsidó népnek a lelki megújulását írja le, miután már hazatértek a babiloni fogságból. És nem volt elég nekik csupán fizikailag helyet változtatni a messze földről, az idegenből hazatérni az otthonukba, a saját földjükre, hanem Istenhez is, lelkileg is haza kellett térniük, vissza kellett térniük Istenhez azért, hogy új életet kezdhessenek. És ennek az Istenhez térésnek a része volt, amit megtudhatunk ez a Nehémiásnak és Esdrásnak a könyvéből, hogy a lerombolt templomot is újjáépítették, és Jeruzsálemnek az omladozó falát is felújították. És ezek a külső cselekedetek is mind jelei voltak, fontosak voltak az ő megújulásuknak, viszont mindezt nem is tudták volna megtenni, és nem is ért volna nekik ez semmit, hogyha lelkileg, a lelkükben nem fordulnak oda Isten felé. És ez a lelki megújulás és az új élet számukra azzal kezdődött, hogy odafordultak Isten igéjéhez, Isten szavához, Isten törvényéhez, bűnbánatot tartottak, bűnvállást tettek, és imádkoztak Istenhez. És most nézzük meg, hogy mit láthatunk meg a mai igénkben leírt eseményekből. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Először is összegyűltek az emberek. Vagyis ezzel kifejezték azt, hogy egy akaraton vannak mindnyájan. És hát az egyház megújulását Isten sohasem egyetlen egy emberen keresztül végzi, hanem az egész közösséget újítja meg, és hát ezért is hibázunk nagyot mi evangélikusok is, hogyha a reformációnak az 500. évében csak Luther Mártonról beszélünk. Nem, Isten mindig az egész közösségen keresztül munkálkodik. Tehát összegyűltek ezek az emberek, és böjtöltek. Vagyis nem ettek, és még az is lehet, hogy nem is ittak semmit. De hát mire volt ez jó, nekik kérdezhetnénk. Miért csináltak ilyet? Pontosan arra volt ez jó, amiért zsákot vettek magukra ruha helyett, és port hintettek a fejükre. Mindezt pedig azért tették, hogy ezzel kifejezzék és átéljék azt, hogy mennyire semmik ők Istenhez képest. Hiszen gondoljunk bele, hogy jól lakottan az ember, amikor el van telve, teljesen jól van lakva, akkor úgy könnyen elbízza magát. Érzi azt, hogy hát minden jó lesz. Én el tudom intézni az élet, a dolgaimat. Végezni tudom az életemet vezetni. De amikor az ember éhezik, akkor sokkal jobban érzi a kiszolgáltatottságát. Elég az, hogyha az ember csak éhes, és mondjuk egy-két órával később tud enni. De ha az ember elkezd éhezni, akkor aztán még inkább átéli azt, hogy micsoda, mennyire az Isten kezében van, hogy az Isten kegyelme ad-e neki mindennapi betevő falatot, vagy nem. Mennyire ki van szolgáltatva a mindenható Istennek. És amit így az ember belülről átérez a böjtel, azt kívülről segíti neki az, hogyha ruha helyett zsákot vesz magára, és port hint a fejére. Mert hogy a ruha, az szintén egyrészt az önállóságunknak a kifejezése, másrészt sokszor a büszkeségünk kifejezésének is az eszköze. Ruha nélkül pedig, hát nagyon kiszolgáltatottak vagyunk. De akkor is kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, hogyha a ruha helyett azért van rajtunk valami ruha, de tulajdonképpen az csak egy zsák, és nem rendes, elfogadható öltözék. És ha ezek mellé még az ember port is hint a saját fejére, akkor még jobban átérzi a kiszolgáltatottságot, hiszen a por mire emlékezteti őt? Arra, amit Isten így mond az embernek, hogy porból lettél, porrá kell lenned. Hogy elröpül ez a földi életünk itt. Egyszer befejeződik, törékenyek vagyunk. Gondoljunk most bele abba, hogy mennyire átélhették itt ezek az emberek a saját kiszolgáltatottságukat, saját kicsinységüket és saját törékenységüket a mindenható Istennel szemben. De még mindig felmerül a kérdés, hogy de ez mire volt jó nekik? Miért volt ez szükséges? Azért, mert ahhoz, hogy Istent igazán nagynak lássuk, először önmagunkat kell kicsinek látnunk. Azt gondolhatnánk, ugye, hogy az ember akkor látja igazán nagynak Istent, amikor látja Istennek a hatalmas csodáit. Ha például felnéz a csillagos égre, vagy mondjuk megmásza a csomorunkat, Monteverestet, és körbenéz, és elcsodálkozik, hogy Isten tényleg, vagy ezt azért már tényleg Istennek kellett teremtenie. De az a tapasztalat, hogy nem ekkor térnek meg az emberek, hanem akkor, amikor a saját életük összeomlik. Amikor vagy a halál mesdjéjére kerülnek, vagy valamiért teljesen kétségbe esnek, és nem tudják elképzelni, hogy hogyan is lesz tovább az életük. És hogy miért van ez így? Azért, mert a szívünkben először helyet kell csinálnunk Istennek. Mert hogy a szívünk, a gondolataink hát nem végtelenek, ezt tudjuk, nagyon is korlátozottak, nagyon is végesek, és Isten pedig végtelen. És nem elég, hogy végesek a gondolataink és a szívünk, de még ennek a kicsi helynek is a nagy részét, a legnagyobb részét, vagy szinte az egészet saját magunk töltjük ki. És hogyha gondolunk is arra persze, hogy hát Isten hatalmas, meg nagy, de akkor is olyan pici helyet engedünk Istennek, hogy ezek csak üres szavak lesznek a gondolataink között. És amíg össze nem törünk, amíg el nem veszítjük teljesen az önmagunkba vetett reményünket, hogy mi majd megoldjuk az életünket, nekünk nincs szükségünk Istenre. Amíg teljesen össze nem törik az ember, addig saját maga tölti ki a szívét, a gondolatait. És amikor elveszti minden reményét, amit önmagába vetett, akkor végre elkészül a hely Isten számára. És akkor megláthatjuk, megtapasztalhatjuk igazán az Isten nagyságát és hatalmát. És a böjt, a zsákruha, a por, ez mind-mind eszköz volt, és eszköz ma is ennek az átélésére. Hogyha az ember tudatosan vágyik arra, hogy nagyobbnak lássa és tapasztalja Istent, mint amilyennek éppen eddig megélte. Ezek segítenek helyet készíteni a szívünkben Isten számára. És a következő, amit Izrael fiai tettek, az az volt, hogy az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és ősei bűneiről. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét. A negyed részén át pedig vallást tettek és leborultak Istenük az Úr előtt. Elkülönültek az idegenektől. Miért tették ezt? Azért, mert Isten megtiltotta nekik, hogy más népekkel keveredjenek, pogány vallású emberekkel keveredjenek, hiszen akkor ezek az emberek rossz útra téríthetik őket, bűnökbe vihetik őket, és bűnökbe is viszik. Isten ezt tiltotta nekik, ők mégis engedetlenek voltak, és keveredtek ezekkel a népekkel, és amikor itt elváltak az idegenektől, akkor a bűneiktől váltak el. Azt jelentette ez, hogy megtagadják a bűneiket, és elválnak tőlük. És figyeljük meg azt, hogy ez még azelőtt történt, hogy megvallották volna a bűneiket. És ez nagyon nagy példa nekünk azzal kapcsolatban, hogyha szabadulni akarunk a bűneinkből, hogyha azt akarjuk, hogy Istennel rendeződjön a viszonyunk, akkor még mielőtt elkezdenénk megvallani a bűneinket, először hagyjuk abba azokat. Tehát nincs annak sok értelme, hogyha én éppen élvezem azt a bűnt, amiben benne vagyok, és közben megvallom Istennek, hogy jaj, de nagy bűn ez, hanem szakítsak vele. Persze, hogyha tényleg akkora megkötözöttség az életem, vagy képtelen vagyok szakítani a bűnnel, ez ne akadályozzon meg abban, hogy Istennek azt megvalljam, sőt, valljam meg és kérjem Istent őszintén, hogy segítsen abba hagyni, segítsen megszabadulni ebből. A lényeg az, hogy a bűnvallásunk csak is akkor őszinte, ha tényleg végezni akarunk, szabadulni akarunk a bűneinktől, és nem dédelgetni őket. És aztán azt olvassuk, hogy aztán előállva vallást tettek bűneikről. És gondoljunk bele abba, hogy nekünk sokszor még az is, hát először az is problémát jelent, hogy meglássuk a saját bűneinket, aztán már látjuk is, hogy valami nincsenben, nagyon nagy problémát jelent az, hogy bevalljuk önmagunknak, aztán Istennek, aztán, hogy hangos szóval kimondjuk Isten felé egy imádságban. Már ez is mennyivel nehezebb, mint csak magunkban elmondani. Vagy elmondani egy másik embernek. Pedig hatalmas erő rejlik a gyónás lehetőségében, amint kimondjuk a bűnt, úgyhogy a bűnünket megvalljuk, úgyhogy egy másik ember is hallja, akkor azáltal Isten annyira fel tud bennünket szabadítani, le tudja venni a bűn terhét a vállunkról. Nem azért, mert a másik ember bocsátja meg nekünk, hanem azért, mert kimondjuk, halljuk, felvállaljuk a másik ember előtt, és Isten ezért még inkább látja, hogy őszinte a mi bűnvallásunk. Na de itt nem erről volt szó, hogy csak egy-egy embernek mondták el a bűneiket, hanem a nagy közösséggel nyilvánosan elmondták a bűneiket. Hát mennyire nehéz lehetett ezt megtenniük. De micsoda szabadságot élhettek át utána. És ráadásul nem is csak azt olvassuk, hogy a saját bűneiket vallották meg, hanem még az őseik bűneit is. És persze erre mondhatnánk, hogy jó, hát mások bűnét én is könnyen megvallom, szoktam is a szomszédnak megvallani mások bűnét, ugye? De nem ebben az értelemben, nem válaszkodás és nem pletyka értelemben, hanem ugye a saját bűnvallásuk után mondták ezt, tehát a saját bűnükként vallották meg az őseik, az elődeik bűnét is. Azért, mert megértették azt, hogy mindez mennyire meghatározza őket. Gondoljunk bele a saját életünkben is, hogyha az elődeink valamit rosszul csináltak, de nincsen arról egyértelműen kivonva, hogy az rossz volt, hogy az bűn volt, akkor nagyon könnyen ilyeneket mondunk, hogy hát jó ez nekünk, így is már az előttünk levők is pont ugyanezt csinálták, akkor biztos, hogy ez jó. Vagy ha érezzük is, hogy azért az rossz volt, akkor meg azt mondjuk, hogy ó, hát az én bűneim azok sokkal kisebbek, mint az előttem levőké volt, pedig ők is köztiszteletben álló emberek voltak. Ezért annyira fontos megvallani az őseink bűnét, hogy tisztázzuk, hogy mi a bűn, és mi nem az. Mondhatjuk úgy, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Ugye ahhoz, hogy valaki tiszta vizet ihasson egy pohárból, először, hogyha volt benne mocskos víz, azt ki kell önteni, mert hogyha marad benne csak egy fél pohárnyi piszkos víz is, hát akkor hiába önt bele tiszta vizet a másik felébe az ember, hát nem szívesen inna abból sem. Ezért fontos, hogy saját bűnüket és még az őseik bűneit is megvallották. És a közös bűnvallást pedig közös igeolvasás egészítette ki. 3 órán keresztül olvasták együtt és hallgatták Isten igéjét, és 3 órán keresztül pedig megvallották nyilvánosan egymás után a saját bűneiket. Mindez pedig zsákruhában, éhezve és porral a fejükön. Hát szinte érezzük azt, ahogyan érezzük a megtisztulásnak az erejét, ami végig söpört itt a népen. Hiszen önmagukat ennyire megalázva helyet készítettek a szívükben Isten számára. A bűneiket megvallva pedig, ugye ki is tisztult a szívük. És végül az üres és megtisztított szívüket Isten szavával töltötték meg. Nem az volt a lényeg, hogy meg kiürüljenek, ugye, mint most a divatos keleti mindenféle vallásoknak az üzenete, hogy ürüljünk meg, legyünk üresek. Az ember nem tud üres lenni. Valami megtölti. Vagy Isten, vagy a sátán ereje. Nincsen más út. És nagyon fontos, hogy ők a sátán mocskától tisztították magukat, hogy Isten igazsága betölthesse őket. És hát nem egyértelmű teljesen az igéből, hogy volt-e már bűnvallás, még mielőtt olvasták volna az igét, vagy csak utána, de minden esetben, ha még előtte is lett volna bűnvallás, miután olvasták az Isten igéjét, hát akkor is volt még mit bőven megvallaniuk, hiszen nagyon sok bűnünket meg se látjuk, amíg az Isten igéje rá nem mutat. És aztán mindezek után, ha eddig még nem alázták volna meg magukat eléggé Isten előtt, még a bűnvallás közben le is borultak a földre Isten elé. És mindettől ők nem lettek kisebbek. Ettől Isten sem lett nagyobb. Mindez csak abban segítette őket, hogy a valósághoz legalább egy picit közelebb kerüljenek. Hogy a valóságot, ami mindig is ugyanaz, hogy Isten végtelenül hatalmas, ők meg végtelenül picik hozzá, hogy ezt a valóságot egy kicsit jobban átéljék. Végül pedig a leviták felálltak egy emelvényre, és Isten magasztalására hívták a népet. Majd ők maguk kezdték magasztalni a menny és föld Istenét, az egyetlen igaz Isten. És itt láthatjuk azt, hogy az egyház megújulásának az első lépése ugyanaz, mint az utolsó is. Hinni az egyetlen igaz Istenben, és magasztalni az ő nagy nevét. És hogyha mi is ehhez hasonlóan így önmagunkat megüresítve tudunk odaállni a mindenható Isten elé, és engedjük neki, hogy azt tegyen velünk, amit csak akar, akkor nem fog elmaradni a megújulás. De ahogy mondtam, az egyház megújítását Isten sohasem egy-egy emberen keresztül végzi, hanem az egész közösségen. És ahogyan az embernek a személyes életében el kell jutnia a mélypontra, ahol nincsen más, ahol összetörik, hogy végre engedje Istent az életébe, hogy Isten megújítsa őt, úgy sajnos valószínűleg ez az egyházra is igaz. Az egyháznak is, mint közösségnek el kell jutni oda, hogy nincsen más remény. Nem lehet emberileg taktikázva növelni a gyülekezeteket, az egyházat. Oda kell állni a mindenható Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, Te vagy egyedül. Te tégy velünk, amit akarsz. Összefoglalva tehát mindezt, az egyház megújulásának a lépései elsőként az, hogy elismerjük Istent Istennek, vagyis egyedül és mindenható Úrnak. A második lépés pedig az, hogy ezt a gyakorlatban is megéljük, ez szerint élünk. Keressük Isten akaratát, és engedelmeskedünk is neki. És ennek a második lépésnek a megtételéhez több mozzanat is hozzásegített bennünket. A közös böjt, közös bűnvallás, Isten igényének a közös hallgatása, olvasása, tanulmányozása, és Isten dicsőítése. És ha mindezeket megtesszük, és kérjük Isten, hogy újítsa meg az egyházat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy meg is fogja tenni. Hiszen mindezeken keresztül már el is kezdte az ő megújító munkáját. Amen. Imádkozzunk. Szerető Isten, köszönjük, hogy Te vagy az egyedüli Úr. Nem kell nekünk máshoz igazodni. Nem kell keresnünk azt, hogy éppen kinek van nagyobb hatalma, vagy ki az, aki jobban tudna segíteni nekünk, hanem tudhatjuk, hogy mindig Te vagy ez. Te vagy az egyedüli hatalmas Úr, aki ráadásul végtelenül bölcsés vagy, és jobban tudod, hogy mi szolgál a mi javunkra, mint azt mi elgondolhatnánk. Úrunk, megvalljuk neked, hogy mégis annyi a félelem veled kapcsolatban is bennünk, hogy Te nem a javunkat akarod, hogy mit teszel akkor, hogyha mi engedjük neked, hogy azt tegyél velünk, amit csak akarsz. Pedig egyáltalán nem kéne ettől félnünk. Sőt, tudjuk, hogy bármit teszünk, és akkor is a Te kezedben vagyunk. És akkor is semmi szavunk nem lehet a Te akaratod ellen. Mert Te végtelen vagy, mi pedig végtelen picik vagyunk hozzád képest. Arra kérünk, Urunk, hogy a Te szent lelkeddel töltsél bennünket, és add a bizonyosságot a szívünkbe, hogy Te vagy az egyedüli Úr, és hogy segíts, hogy egyre nagyobbnak lássunk Téged, és bármekkorának is látunk, bármilyen hatalmasnak is, tudhatjuk, hogy még az se közelíti meg a valóságot. Amen.